Ön érti, hogy mit és miért akar Karácsony Gergely és Márki-Zay Péter?
Nem, és egyenesen a politikai vicc kategóriájába sorolnám azt a megállapodást, amiben nem tudják eldönteni, hogy ki az úr a háznál. Ikertestvérekként próbálják majd a miniszterelnöki pozíciót megszerezni. Én azt gondolom, hogy komoly politikai tényező ilyen kompromisszum nélküli megállapodást nem köthet.
Egyébként időközben kiderült, hogy az előválasztást szervező bizottság sem engedélyezi nekik azt, hogy úgymond tandemben induljanak, tehát mind a ketten szerepelni fognak, külön-külön Dobrev Klárához hasonlóan a második forduló szavazólapján. Ettől függetlenül mi lehetett az ő motivációjuk? Ez egy Dobrev ellenes koalíció lett volna? A szavazók mozgását akarták befolyásolni ezzel? Azt gondolták, hogy ha nem mondják meg, hogy melyikük lesz a reménybeli miniszterelnök és annak helyettese, akkor mind a kettőjük szavazótábora erre a kettős jelöltre szavaz?
Még semmi nem dölt el. Az ő döntésképtelenségük helyzete az fönnáll továbbra, és bármi is lesz az előválasztás második fordulóján, hiszen miniszterelnököt nem lehet jelölni egyébként közjogi értelemben a választáson. Lista vezetőt lehet választani, de miniszterelnököt majd a parlament fog választani, és ha nem tudják eldönteni a saját versengésüket, bármit is mutat a előválasztás, vagy bárhányan is szerepelnek a szavazólapon, az továbbra is egy döntetlen helyzetet eredményez, és pont ez itt a kulcskérdés, ez a gyengeség jele. A legfőbb üzenet szerintem ebből a rossz kompromisszumból, vagy nem létező kompromisszumból az, hogy nem tudnak fontos hatalmi kérdéseket eldönteni, holott egy miniszterelnöknek folyamatosan hatalmi kérdéseket kell eldöntenie, közpénzek elosztásáról, szabályozási kérdésekről, személyi kinevezésekről. Azaz mind a ketten azt bizonyították, hogy ha miniszterelnökök lennének is, akkor nagyon gyenge hatalommal rendelkező miniszterelnökök lennének, akik a fontos kérdésekben a másikkal szemben zsarolhatóvá válhatnának, és ezért úgy néznek ki a magyar politika az ő miniszterelnökségük esetében, hogy a másikkal állandó egyeztetésben születnének meg döntések, és az egyik vagy a másik folyamatosan megvonhatná a bizalmat, ami egy politikai válsághoz vezetne. Ezért is gondolom azt, hogy ennek a helyzetnek Gyurcsány Ferenc örül a legjobban, aki a demokratikus koalícióval vélhetően a legnagyobb frakciót tudja majd a következő országgyűlésben alakítani, és baloldali kormányzás lenne Magyarországon, akkor az ő diktáló ereje és zsarolási potenciálja egy ilyen döntésképtelen tandemmel szemben különösen erős lehetne.
Karácsony Gergely azt mondta, szó szerint úgy fogalmazott, hogy ő csak akkor lép vissza a második fordulóban, hogyha elüti a villamos. Márki-Zay Péter pedig úgy fogalmazott, hogy ő viszont hajlandó félre rántani az utolsó pillanatban a kormányt. Ennek alapján feltételezhető, hogy Márki-Zay Péter most visszalép Karácsony Gergely javára?
Mindent és az ellenkezőjét is mondtak már az elmúlt napokban. Tehát azt gondolom, hogy hibát követel egy elemző, hogyha egy-egy szófordulatból messze menő következtetéseket akar levonni. Itt egy kölcsönös udvarlás és egy kölcsönös közeledési folyamatot látunk, amelynek verbálisan nagyon sok leágazása van. Van, amikor éppen együtt mutatkoznak, és mindenben egyetértenek, valamikor meg a különbségeiket hangsúlyozzák. Ezért a lényeg politikai elemzési szempontból a döntésképtelenségnek a hangsúlyozása, ami igen rossz fényt vet Karácsony Gergelyre, még mindig ő tűnik a legvalószínűbb győztesének a előválasztási küzdelemnek, de az ő imázsának egy állandó elemévé válik az, hogy nehéz kérdéseket bizony nem tud jól eldönteni, nagyon nehezen tud kompromisszumokat formálni.
Az is a döntésképtelenség jele ön szerint, hogy Jakab Péter nem mondja meg a jobbikos szavazóknak, hogy ő kit támogat a második fordulóban?
Nem, van az úgy, hogy a döntés nem döntés, vagy nem nyilvánosan egyértelműen beazonosítható állítás. Szerintem Jakab Péter ezzel a kijelentésével sokkal inkább Gyurcsány Ferenchez próbál csatlakozni, és az ő stratégiai érdekét követni. A régi Jobbik az egészen biztosan Gyurcsány Ferenc érdekeivel ellentétesen pozícionálta volna magát. Jakab Péter viszont ezt már maga mögött hagyta, ami ugye a Jobbikon belül is komoly turbulenciákat vált ki. Tehát önmagában a nem döntés az nem probléma a politikában, ha az nem döntés is egy stratégia választásként értelmezhető. De Karácsony Gergely és Márki-Zay Péter közötti egyeztetésben nem stratégia választás van, hanem bizonytalanság és állandóan változó erőviszony, ami valódi nem döntésnek az esetét mutatja.
Végezetül, ami talán a legfontosabb, az ön megítélése szerint az ellenzéki előválasztás célcsoportjának számító szavazók hogyan reagálnak mindarra, ami az elmúlt napokban történt?
Nagyon érdekes kérdés. Ha lesz második forduló, és 600 ezer ember megint elmegy rá, ami ugye nyitott kérdés, hogy hányan is mennek el egy második fordulóra, akkor az első forduló tapasztalatai alapján ők a radikális jelöltet fogják inkább támogatni, ugye Dobrev Klára érte el a legjobb eredményeket. Ezért aztán az első fordulóból arra lehet következtetni, hogy nem fogják díjazni azt a döntésképtelenséget a választók, ami itt körvonalazódik. Én ennek ellenére arra számítok, hogy nem három, hanem két jelölt lesz a szavazólapon. Ha lesz második forduló, és a két jelölt közül viszont nem Dobrev Klára fog győzni, hanem vagy Karácsony Gergely, vagy Márki-Zay Péter, ami nagyon is megfelel a demokratikus koalíció érdekeinek. Látványosan természetesen Dobrev Klárát támogatják, de Karácsony Gergely vagy Márki-Zay Péter győzelme azért lenne a demokratikus koalíciónak az érdeke, mert egy gyenge miniszterelnököt kapnának a választási győzelem esetén, akit könnyen tudnak irányítani, ahogy ez történt Megyesi Péterrel 2002 után, vagy Bajnai Gordonnal 2009 után.